Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 150. Zsoltárunk első versét. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Testvérek, és a 358. énekünket lapozzuk fel, 358. énekünket, és énekeljük el végig mind a 8 versével. Az első vers így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene.
Thank you.
Együttlétünk megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádattal fordulhatunk hozzád, mennybe meneteledre emlékezvén. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, mint aki odaültél az Atya Istennek jobbjára, és kezedbe adatott minden hatalom menjen és földön. És köszönjük néked, hogy főpapunk vagy, aki közben jársz üdvösségünkért. Köszönjük néked, hogy kérhettünk arra most, hogy szent lelked által szólj hozzánk az igéből, és te tedd értelmessé és áldottá ezt az ünnepet minnyájunk számára. Kérünk téged, hogy hadd töltsön be minket a te előtted való öröm, örvendezés, hadd tudjunk örülni mindannak, amit hallunk a te igédből, ahogy téged jobban megismerhetünk, és kérünk, hogy hadd töltse be a szívünket az előtted való hódolás, mint ahogy századokon keresztül volt, és van ma is. Itt a földön, és ott fent is a te országodban. Kérünk, hogy tégy bennünket igazi imádóiddá ezen a mostani alkalmunkon is. Köszönjük, hogy elcsöndesedhet a szívünk, hogy megnyugodhatunk a mai nap forgataga után. Kérünk, hogy adj nekünk békességet, belső csöndet, rád koncentráló figyelmet, és kérünk arra, hogy segíts rajtunk, hogy igét termékeny talajba hullhasson. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk. A zsidókhoz írt levél 9. részéből a 11. és 12. verset. Krisztus pedig megjelenvé, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Kedves testvérek, a szemtanúk beszámolója szerint a meghalt, majd harmadnapon feltámadott Jézus, miután még 40 napon keresztül megjelent a tanítványainak, felment a mennybe, visszatért oda, ahonnan közénk jött. A dicsőségből jött, végigment a szenvedés és a halál útján, és utána visszatért az ő dicsőségébe. Ahogy az ő földre jövetele, halála feltámadása, a mennybe menetele is egyszeri üttörténeti esemény, tehát egyedülálló jelentőségű esemény. Ehhez képest méltatlan, hogy ilyen kevesen vagyunk a templomban. Ezt minden áldozó csütörtökön vagy mennybe menetel ünnepen meg kell állapítanom. Valahogyan ez kiment a keresztényeknek az emlékezetéből, hogy Jézus nem csak megszületett karácsonykor, meg nem csak feltámadt húsvétkor, hanem mennybe is ment. Sőt, lehet, hogy az is kiment sokunknak a fejéből, hogy Jézus még egyszer vissza is fog jönni. Tehát ezeket a dolgokat azért nem árt újra és újra felidézni, és szívből örülök nektek és magunknak, hogy Isten kegyelméből most ugye mi itt lehetünk. Ez egy igen nagy ünnepe volt a keresztényeknek. A 4. századig együtt ünnepelték a keresztények egyébként pünkösd ünnepével, de aztán utána a bibliai adatokra támaszkodva szétválasztották a két ünnepet, és onnantól kezdve már, vagyis elég régóta, a húsvét utáni 40. napon megünnepeljük ezt az ünnepet, és pünkösd előtt 10 nappal vagyunk. Nos, ami ezt az ünnepet illeti, most azt gondoltam, hogy jobban megértjük ennek a jelentőségét, ha visszaemlékezünk az ótestamentumi főpapra és az ő szolgálatára. Mert a főpap és szolgálat az Úr Jézusnak és az ő szolgálatának a jelentőségét segít minékünk jobban megérteni. A főpap ugyanis és az ő szolgálata annak idején a zsidók között Jézus Krisztusnak és az ő szolgálatának az árnyéka, kiábrázolása, másolata volt. ami a zsidó főpapban és szolgálatában elmosódottan látszott, az teljesen egyértelműen látszik Jézus Krisztus személyében és az ő szolgálatában. Olyan az ószövetségi főpap és az Úr Jézus közti viszony, mint az árnyék és a valóság viszonya. Az árnyék és a valóság viszonya. Voltak éppen Jézus az igazi főpap, és szolgálata az igazi főpapi szolgálat. Mindnyájan tudjátok azt, hogy a zsidók főpapja a nagy engesztelő áldozati bárány vérével bement a szent sátorba, vagy később a jeruzsálemi templomba. Ott is a szentek szentjébe, ahol állt az Isten trónusa, a szövetségláda. Ott aztán, mint a népnek a képviselője, a főpap a vért oda öntötte, az engesztelő vért, a bűnbocsánatot szerző vért oda öntötte a szövetségláda tetejére, amit úgy is neveztek az engesztelésnek a fedele, és így kivívta, szabad így mondanunk, az Isten bocsánatát az ő népe számára. Ugyanis a népe sokszor, sokféleképpen szegte meg a szövetségnek a törvényét, a 10 parancsolatot, meg ahhoz csatlakozó törvényeket, és így szövetségszegővé lett. Isten elvethette volna őket magától, csak úgy maradhattak meg a szövetségben, hogyha jött a főpap, bemutatta az engesztelő áldozat Istennek, hogy ezért bocsásson meg a népének, és újítsa meg a velük való szövetséget. Ez a két dolog össze is tartozik mélyen egymással, a bűnbocsánat és a szövetség megújítása. Összetartozik egymással. Nos, ez a főpapi ténykedés az árnyéka annak, amit az Úr Jézus tett. Jézus Krisztus a kereszten mutatta be az áldozatot, a nagy engesztelő áldozatot, és utána felment a mennybe, 40 nappal később, mint egy bevonult a mennyei szentélybe, megjelent az Isten trónja előtt értünk, és ott az ő vérére hivatkozva az Isten népének, az egyháznak, amíg zsidókból és nem zsidókból áll, ennek engesztelést szerzett. Elvégezte az engesztelés szertartását, kiérdemelt, hogy Isten megbocsásson a megváltottaknak, és mint egy szövetséget kössön, és a szövetséget fenn is tartsa velük. Majd amikor ideje jön, az Úr Jézus kijön a mennyei szentélyből, ez lesz az ő második visszajövetele. Amikor is úgy jön el, ahogy elment, így mondták az angyalok, ugye a tanítványoknak ott a Betánia mellett, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Jézus dicsőségbe ment el, és dicsőségbe is fog kijönni a mennyei szentélyből, mint aki tökéletes munkát, szolgálatot végzett. Nos, Jézus, amikor mennybe ment, akkor úgy mondhatjuk, hogy a mennyei szolgálata, amit az Isten népe érdekében végez, ez a szolgálat folytatódik. Nem, azt mondom, nem akkor kezdődik, mert amikor Jézus eljött a földre, akkor már elkezdődött ez a szolgálata, és amikor visszament a mennybe, ott csak folytatta ezt a szolgálatát. Ide jött, megváltott, és aztán visszatért a mennybe, hogy ott folytassa az ő megváltó tevékenységét, és hogy az atya és a népe békesség szövetségében, az új, a jobb, az örök szövetségben kulcsszerepet töltsön be az Úr Jézus. Egyszerűen úgy mondhatjuk, hogy a mennybe menetele előtt is, de a mennybe menetele után is az Úr Jézus olyan tevékenységet végez, ami nélkül mi, én, ti nem üdvözülhetünk. Nem üdvözülhetünk. Vegyük egy kicsit szemügyre tehát Jézust, a mi mennyei főpapunkat és az ő szolgálatát. Így a zsidókhoz írt levél alapján. Az első kérdés, amit úgy föltettem magamban, hogy milyen főpapunk van mi nékünk? Az Úr Jézusnak a személyéről drága dolgokat olvashatunk ki a zsidókhoz írt levélből. Először is azt emelném ki, hogy a Bibliának ez a könyve az első részben már aláhúzza, hogy Jézus Isten. Hangsúlyozza Jézusnak az istenségét. Jézus Krisztus Isten, isteni személy, és ő, mint ilyen isteni személy, a mi főpapunk, a mi közben járunk. De nem csak ezt mondja róla a zsidókhoz írt levél, hanem azt is mondja róla, hogy ő király, király is. Olyan főpapunk van, aki király. Így mondja a 8. rész első verse, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi trónjának jobbjára ült. Tehát főpap, nem csak Isten, hanem király is. Király és főpap egy szemébe. Itt idézem emlékezetekbe, hogy a zsidókhoz írt levél 7. részében azt mondja Isten, megesküdt az Úr, s nem bánja meg, pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. És ha gondolkozunk, ki volt ez a Melkisédek, akkor azt találjuk, hogy ő volt Sálemnek a királya, és ő volt egy pap, aki megáldotta Ábrahámot, amikor a 4 király legyőzéséből visszatért. Egy pap király. És ő előbb élt, mint ahogy jött volna az ároni papság. Jézusban ugyancsak ez a király és főpapi tiszt egyesül. Aztán nagyon fontos az, hogy az ő főpapi címe, mármint hogy Jézusnak a főpapi címe, egészen Istentől ered. Ő az, aki kinevezte az Úr Jézus Krisztust az ő népének a főpapjává, örök időknek előtte. Ő már akkor főpap volt, mikor még a Föld nem is volt megteremtve. Ő már akkor a népének a főpapja volt, amikor a későbbi időkben a zsidók között megjelent a főpap, akkor a főpap csak az ő árnyéka volt itt a Földön. Ő már volt akkor, mint főpap, amikor a Földön elkezdődött az ároni papság, illetve főpapság. Ő azt megelőzte. Csodálatos dolog ez. A földi főpapokat is Isten választotta egyébként. Tehát ott se úgy volt, hogy valaki önmagát jelölte főpappá a zsidók között. Ott is Isten választása nyomán lehetett valaki főpap, de a mi Úr Jézus Krisztusunkat az ő hivatalába nem mi ültettük, nem mi emberek kiáltottuk ki őt, hogy ő a mi főpapunk, a mi közben járunk, közvetítünk az Isten előtt, hanem Isten maga nevezte ki őt ebbe a tisztségbe. És ő így a mi főpapunk. Isten, a mi főpapunk, akkor pap és király egy személyben, és látjuk harmadszor, hogy ő Istentől kapta ezt a megbízatást, örök időknek előtte. Aztán, ha tovább gondolkozunk itt a zsidókhoz írt levélen, akkor azt találjuk, hogy az Úr Jézus olyan főpap, aki valóságos ember is. Valóságos ember. Valóságos emberré lett, hogy a valóságos emberek képviselője lehessen Isten előtt. Nem lehetett, ami képviselünk Isten előtt, egy angyal, mert mi nem vagyunk angyalok, mi emberek vagyunk. Emberré kellett lenni Jézusnak, hogy a mi képviselünk lehessen az Isten színe előtt. Ugyanúgy, mint ahogy emberek közül választatott a zsidó főpap is, hogy az Isten előtt képviselje az embereket, az embertársait. Az Úr Jézus is emberré lett, hogy minket Isten előtt képviseljen. Ezért hangsúlyozza Pál az 1. Timóteus 2. részében, hogy nincs más közbenjáró Isten és ember között, csak az ember Jézus Krisztus. Az ember húzza alá az apostol Jézus Krisztus. Ő a mi képviselőnk az Isten színe előtt, és valóban képviselőnk is lehet, mivel valóságos ember. Ezentúl azt is megtudjuk róla, hogy ő bűntelen főpap. Az ótestamentumi főpapok soha nem mehettek be úgy az Isten trónja elé, hogy önmagukért nem mutattak volna be áldozatot, mert ők is bűnösök voltak, akiknek maguk iránt ki kellett engesztelni, hogy így mondjam, Isten, mert különben Isten megölte volna őket, ha közelibe mennek. Mielőtt bemennek, be kellett magukért mutatni az áldozatot, hogy utána Isten elfogadja a kezükből a népért bemutatott engesztelő áldozatot. De testvérek, csodálatos különbség van, mert az Úr Jézusnak nem kellett önmagáért semmiféle áldozatot bemutatni, mert azt mondja róla a zsidókhoz írt levél, hogy ő szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott. A bűnösöktől elválasztott. Zsidókhoz írt levél 7. részébe olvassuk. Nincs szüksége arra, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, aztán a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte maga magát megáldozván. Tehát olyan főpapunk van, aki abszolút tökéletes, mentes minden bűntől. Mi nem vagyunk mentesek minden bűntől, mi minden bűnnel terhesek vagyunk. Nekünk szükségünk van az engesztelésre, amit Jézus végzett el és végezel érettünk. Csodálatos dolog ez, hogy nekünk ilyen tökéletes főpapunk van. Talán még egy vonását emelném ki, az a vonását, amit a zsidókhoz írt levél 5. részének a 2. versében olvasunk, hogy tudnélik, képes együtt érezni. Képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, így mondja az apostol. Képes együtt érezni. A zsidó főpapnak is együttérzőnek kellett lenni azokkal, akiket képviselt az Isten trónja előtt, amikor bevitte az áldozatot. Együtt kellett éreznie velük, és nem gondolhatta azt, hogy ő különb náluk. Ugyanazon a szinten vagyok, mint ti. És így mondja a Biblia is, hogy az Úr Jézus is együtt tud velünk érezni, mert végigment a mi földi életutunkon, hogy így mondjam, és ismeri a mi gyarlóságainkat. Így mondja az írás, hogy ismeri a mi gyarlóságainkat. A mi gyarlóságaink közé tartoznak olyanok, hogy szenvedünk mondjuk a forróságtól, vagy éppen a hidegtől, éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, nélkülöznünk kell ezt, azt, amazt. Vannak ilyen testi gyarlóságaink, de vannak lelki gyarlóságaink. Ilyenek az, hogy például félünk a haláltól, vagy szeretetre vágyunk. Tehát vannak bizonyos lelki vonások, amik hozzátartoznak a mi földi életünkhöz, csak nálunk ezek a gyarlóságok bűnnel keverednek. Jézusnál meg nem keveredtek bűnnel, de ő megismerte ezeket. Ismeri a földi életnek az árnyoldalát, ha szabad így mondanom, és amikor mi hozzáfordulunk, hogy képviseljen bennünket Istennél, Isten előtt legyen, ami pártfogónk, akkor nem kell arra gondolnunk, hogy ő olyan ridegen viszonyul hozzánk, hogy elutasítóan, hogy olyan lekezelően, hanem igenis odahajlón, együttérzően, együtt érezve, tehát empatikus, igen, köszönöm, tehát empatikus tud lenni velünk. Úgy gondolhatunk rá. Csodálatos dolog ez, hogy bűnösökként így jöhetünk hozzá, és nem kell nekünk itt megjátszani magunkat, és nem kell arra számítani soha, hogy azt mondja nekünk, hogy na majd csak akkor foglalkozom veled, hogyha előtte te olyan alkalmas állapotba hozod magad, és kellően tökéletes, és kellően okos és ügyes leszel, és megjavítod, ami rossz az életed, de majd utána foglalkozom veled. Nem, ő nem ilyen. Mert tudja, hogy mi milyenek vagyunk, ismer bennünket, és kedvesnek mutatja magát irántunk. Együttérző főpapunk van. Látható ezekből, testvérek, csak amiket így most fölemlítettem ti néktek, hogy a mi főpapunknak a személye rendkívül csodálatos. Rendkívül csodálatos. Nincs bölcsebb dolog a számomra, vagy egyikünk számára sem, mint hogy rábízni magunkat, és kérni őt, hogy legyen szíves, és minket képviseljen az Isten trónusánál, a legmagasabb helyen, és járjon közbe értünk, és oda bízni magunkat az ő kezére, hogy szerezzen nekünk bűnbocsánatot, kegyelmet a vérével, és biztosítsa, hogy az Isten az ő szövetségeseinek lásson bennünket, és azok is maradhassunk mindvégig az ő gyermekei, az ő népe. Egyszerűen nincs bölcsebb dolog, mint ezt a Jézust, aki a mi közben járónká magasztosult, magasztalni és áldani és imádni a maga csodálatosságában. Főpapunk. De nézzük másodszor, hogy hová ment ő be. A földi főpapról azt tudjuk, ahogy említettem is már, hogy az engesztelő áldozat vérével bement a földi szentsátorba, vagy a templomba. Jézusról azt olvassuk a Bibliában, ő nem egy földi helyre ment be az ő vérével, hanem egyenesen a mennyei szentek szentjébe, egyenesen az Isten templomába ment be a mennybe menetelkor. Oda ment be, hogy ott szerezzen nekünk engesztelést a legfőbb helyen, közvetlenül az Isten trónja előtt. És ő ott szerzett nekünk bűnbocsánatot és kegyelmet. És ott érte el, és ott éri el, hogy Isten szövetségesei lehessünk, és maradhassunk örökké. Így mondja a zsidókhoz írt levél 9. része, hogy nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten szín előtt megjelenjen érettünk. Nem a másolatba ment be, így ezt mondja. Ugye ebből értjük azt a rendkívüli dolgot, hogy akár a Szent Sátor, akár a Jeruzsálemi templom csak másolatok. A mennyei templomnak a másolatai. Másolatai. Jézus az ős eredeti mintába ment be, az öröktől fogva meglévőbe, az örökké meglévőbe, a mennyei templomba. Isten trónja elé járult, ahonnan eljött, oda ment vissza. és ott az ő vérére hivatkozva kérlelte Istent, hogy az ő áldozatára tekintettel ne haragudjon többé a megváltottakra, a bűnösökre, hanem bocsásson meg neki, fogadja őket népévé, népeként áldja meg őket az ő örökkévaló kincseivel, mint az ő szövetségeseit, kezelje őket. Ott ért el. Nagyon fontosnak tartom, testvérek, hogy megjegyezzük ezt nagyon mélyen, és a szívünkbe véssük, hogy a földi főpapnak a személye, a szolgálata, az engesztelő állatáldozat, a jeruzsálemi templom, aminek a kárpitja egyébként ketté hasadt ugye Jézus halálakor, mindez csak másolat. Csak másolata a mennyei dolgoknak. Ezt nagyon fontos világosan megértenünk, és ez egy egészen elképesztő dolog. Egészen elképesztő dolog. Idézzük fel, hogy annak idején Isten magához rendelte Mózest a Sínai hegyre. Ott volt 40 nap, 40 éjjel. És aztán, amikor onnan lejön, akkor Isten nyomatékosan a szívére helyezte Mózesnek, hogy mindent aszerint a minta szerint csinálja, hogy láttad nálam a hegyet. Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott neked. Idézi a zsidókhoz írt levél is ezt a 8. rész 5. versébe. Most tehát az történt, testvérek, hogy amikor Mózes a Sínai hegyen volt, akkor egyúttal, nem is tudjuk ezt elképzelni, valami bepillantást nyert a mennybe, az ott folyó szolgálatba, Isten tiszteletbe. Látott isteni személyeket. Később megkapta a 10 parancsolatot a szövetség törvényének, a 2 kőtábláját is, és aztán lejött arról a hegyről. Amikor lejött a hegyről, akkor nem csak a hegyről jött le, hanem az Isten országából is, szinte a mennyek országából ereszkedett vissza a földre. És mondja az írás már az Ószövetségben, hogy ragyogott az arca, és nem tudta, hogy miért. Mert ott volt az Isten közelében. És csodálatos dolog, testvérek, hogy mindent úgy is csináltatott meg, ahogy azt a látásban megkapta az Istentől, és attól kezdve a zsidók, ha éppen olyan fázisban voltak, akkor megtartották az Isten tiszteletnek azokat a kellékeit, azokat a módjait, amiket Mózes parancsolt nekik. És amikor eltértek attól, egy nagy ünnep volt, amikor visszatértek ahhoz. Nagyon fontos, testvérek, hogy az egész jeruzsálemi papság, azoknak a szolgálata, a főpapi tiszta, a jeruzsálemi templom felépítése, mindez csak másolat, árnyék, leképzés, utánzat, makettnak is lehetne mondani. Makettja a mennyei tökéletes templomnak. Az Isten előtt folyó Isten tiszteletnek. Az Úr Jézusnak, aki ott is főpapként tevékenykedett és tevékenykedik. Csodálatos ez, testvérek, és igen csodálatos az is, hogy a régiek ezt valahol megértették. Már Jézus előtt a hívő emberek megértették ezt. Már Mózes is értette, mert Mózesről azt mondja Jézus, hogy Mózes róla írt. Hát hogy írt volna róla, ha nem ismerte volna? A megdicsőlés hegyén beszélget Jézus Mózessel is, ugye? És ott van az is. Mint akik jól ismerik egymást. Hát ismerték, már a Sinai hegy tetején találkozhattak. Aztán a Péter apostol is beszél arról az apostolok cselekedeteinek a második meg a harmadik részében, és hogy ők előre látták ezeket, a régiek előre látták. Az Isten előre beszélt nekünk a Krisztusról, azok az által a szolgái által, akik régen éltek. Az Úr Jézusnak ez a főpapi közbenjárói, közvetítői tiszte tárul fel így előttünk, testvérek. Amikor felment a mennybe, akkor bement a mennyei templomba, az ősképbe, az eredetibe. És ott az üdvösségünk érdekében megkezdte a maga főpapi szolgálatát. Bemutatta az ő vérét az Isten színe előtt, és azt mondta, hogy ezért a vérért bocsáss meg a megváltottaknak. Bocsáss meg mindazoknak, akik kegyelmet kérnek tőled, és fogadd őket el, mint a te szövetségeseidet, nem csak egy kis időre, hanem örökre fogadd el őket. Ez az ő közbenjárói tisztének, testvérek, a lényege. És ez a mennyei templom, ahol ez most is folyik, ez egy olyan reális hely, mint amilyen reális hely, ez a hely, ahol most együtt vagyunk. Nem mondhatjuk, hogy az valami utópia, valami útoposz, egy nem létező hely, a mennyei templom, a mennyei hely, ahol ez folyik. Az valahol van, akkor is, hogyha testi szemeinkkel nem láthatjuk azt. És nem is tudjuk meglátni. Nem úgy van, hogy valaki majd transzba helyezi magát, vagy meditál, és akkor eléggé magába roskad, és akkor valahol megtalálja, meglátja az Isten országát. Ez nem így működik, hogy akkor látom meg, amikor nekem a kedvem van hozzá, vagy én szeretném, és akkor majd az Isten megmutatja. Nem. Az csak kijelentés alapján lehetett meglátni. Akinek az Úr akarta, az meglátta, és Mózesnek meg volt szabad látni, és másoknak is meg volt szabad látni. Péter és Jakab és János ott voltak Jézussal a megdicsőléshegyén, és ők is bepillantottak a mennyei világba egy pillanatra. Vagy János apostol is bepillanthatott, ugye a Jelenések könyvének az írója. Vagy más ószövetségi alakok, Ezékiel próféta is bepillanthatott, de még lehet, hogy Jakab is, amikor, Jákob, amikor álmodott és látta az égigérő lajtorját, ami jártak s keltek az angyalok, lehet, hogy ő is egy pillanatra bepillantott, mint a függönyt Isten elhúzta volna a mennyei világáról, és hogy érzékelték, hogy ez egy valóságos dolog. Ebben a valóságos világban folyik most a mi Urunknak, Jézusnak az értünk való szolgálata. Mi csodálatos főpapunk ott esedezik érettünk, ami üdvösségünkért, és biztosítja a mi üdvösségünket. Itt már egy kicsit átkanyarodok a harmadik pontra, hogy miben áll a főpapunknak a szolgálata. Ugye emlékezzetek vissza, hogy a főpapokat a zsidók között azért választották, hogy a zsidó embereket képviselje az Isten előtt. A mindenkori főpap, az a zsidók szemébe az a legkiemelkedőbb tagja volt a népüknek. Az volt a legkiemelkedőbb tagja. Mi ezt nem nagyon tudjuk elképzelni se. Ha katolikusok lennénk, gondolnák, hát az olyasmi lett, mint a pápa a katolikusoknak. De az is egy rossz elgondolás. A zsidóknak, mint népnek a fő személyük volt, hogy így mondjam már Istenen túl, vagy Isten után, a főpapjuk. A főpapjuk. Ő képviselte őket az Isten színe előtt. Emlékeztek a ruhájára, hogy itt volt neki két nagy kő a vállán, két nagy ékkő, amire föl volt írva az Izrael törzseinek a neve. 6 ide, 6 oda. Rajta volt a mellén egy másik tábla. Azon is 4 sorban 3-3 kő, 4x3, 12 az Izrael törzseinek a neve volt arra is fölírva. Hogy a szíve fölött viselje, hogy a vállán viselje, és bement az Isten elé, mint az ő népének, minden egy kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek a képviselője. És elérte, hogy Isten megbocsásson a népnek az áldozatra tekintettel. És újra az ő szövetségeseinek tekintse őket, és áldja őket a bárány véréért. Nagyon szép dolog ez, testvérek, hogy a főpapot ilyen békességszerzőnek tekintették a zsidó emberek, mert az is volt. Isten és a nép közötti békességnek a biztosítéka, a garanciája. Mert ő vihette be, egyedül ő vihette be az Isten elé azt a vért, és ott öntette oda a szövetség ládának a tetejére. Senki más. Ha ő nincs, akkor az egész kapcsolat Istennel és a népnek Istennel való kapcsolata összezavarodik, összeomlik. Nincs engesztelés akkor. A szó legszorosabb értelmében elmondható, hogy kulcsfontosságú volt az a főpap, és az a ceremónia, amit ő elvégzett, kulcsfontosságú volt az Isten népe tagjai számára. És nem mondható ez el, mint esetünkben az Úr Jézusról? Dehogy nem. Ugyanezt mondjuk Jézusról is. Páratlan a mi főpapunk, és drága a mi főpapunk, aki bement Isten elé, aki vérével kiengesztelte ellenünk való haragját, megbékéltette irántunk, és biztosította, hogy elfogadjon minket egyszer s mindenkorra, és az ő szövetségeseinek tekintsen minket, és megáldjon bennünket minden lelki és testi áldással is, amire nekünk szükségünk van. Az Úr Jézus egyszerűen a számunkra is kulcsfigura. Ha ő nincs, akkor mi az Istennek az ellenségei vagyunk és maradunk, és elkárhozunk, miután a kárhozatban is éltük le az életünket. Örökre elkárhozunk. De olyan csodálatos, testvérek, hogy az a főpap, akiről az első pontban beszéltem, aki olyan méltóságos, olyan dicsőséges, mint Isten, mint ember, aki együttérző, aki abszolút bűntelen, és még lehetne sorolni az ő csodálatos vonásait, hogy ő végzi a maga közbenjárói főpapi szolgálatát, és biztosítja a mi szentségtelen, bűnös lényünknek, hogy Isten elfogadjon minket, és az öveinek tekintsen minket, és áldjon bennünket. Nem Nem tudja ezt nekünk senki más a világon biztosítani. Csak egyedül, ami mennybe ment Jézusunk. Az ő személyét nem lehet túlhangsúlyozni. Ilyen képek jutottak eszembe, mikor készültem, hogy ő a híd, aki által Istenhez elérhetünk. Más híd egyszerűen nincs a számunkra. Itt Szegeden két hídon legalább átmehetünk egyik oldalról a másikra, de az Istenhez csak egy híd van, Jézus. Nem úgy van, sok út vezet Istenhez, ahogy mondják az emberek, mert csak egy út van, Jézus, egy híd van, Jézus. Nem volt, nem lesz soha senki más. Vele eljutunk az Istenhez, nélküle soha nem jut el senki az Istenhez. Nélküle mindenki elvész. És ezt az egyetlenszerű, páratlan szemét ábrázolta ki, mint egy árnyékképpen a maga csodálatos öltözékében a zsidó főpap. Az a csodálatos öltözet is, ami dicsőséges Jézusunkról beszél. Az ő kiválóságáról, az ő exkluzivitásáról, az ő fenségéről. Ahogy természetesen az Úr Jézus személyének, testvérek, ugyanúgy a vérének is döntő jelentősége van. Akik olvasgatjuk a Szentírás, nem kell mondanunk, hogy a zsidókhoz írt levél rámutat arra, hogy az lehetetlen volt, hogy a bakok és a tulkok véréért bocsásson meg Isten. Mert igazán akkor a régi időkben se azért bocsátott meg, hanem ő mindig az Úr Jézusnak a véréért, az ő áldozatáért bocsátott meg az embereknek. A zsidóknak is úgy volt, meg nekünk is úgy van. És mindenkinek úgy van. És ez az ő vére, testvérek, amire mondja az írás, hogy a vér nélkül nincs bűnbocsánat, ez kihullott a kereszten. És ez garanciája annak, hogy nekünk az Isten megbocsátott, és az ő szövetségesévé fogadott, és megáldott minket. Jézus elérte ezt nekünk. Ez az ő főpapi szolgálatának a summája, a lényege, testvérek. Ezzel ment be a szentélybe, a mennyeibe, ezzel biztosítja a mi üdvösségünket. Nagyon fontosnak tartom, testvérek, ezt még itt aláhúzni, hogy sokszor az volt a benyomásom, hogy úgy képzeljük el az Úr Jézusnak ezt a főpapi vagy közbejárói tisztségét, hogy valami nem stimmel benne. Tehát valahogy úgy gondolunk erre, hogy nekem vannak ilyen földi vágyaim, meg ilyen elképzeléseim, meg terveim, meg szándékaim, és akkor hát elmondom Jézusnak, hogy valahogy a felső fórumok felé ő azt úgy képviselje, hogy Úr Jézus, hát neked mondom el, és majd te majd ottan elintézed az atyánál, mert te jóba vagy az atyával. Egy csomó ember valahogy így gondolkozik, egyébként a szentekről is így gondolkoznak, hogy nem is Jézushoz fordulnak, hanem a különböző katolikus szentek azoknak mondják el, hogy majd azok elmondják Máriának, vagy Mária elmondja Jézusnak, Jézus meg majd továbbadja az atyának, hogy én nekem mondjuk sikerülnie kellene az én vizsgámnak, vagy szeretném, hogyha a lottó nyernék, vagy én nem tudom, valami úgy összejönne az életbe. És valahogy ez egy rossz felfogás az Úr Jézus közbejárói tisztségének, mert a Szentírást, hogy olvasgatjuk, testvérek, én nekem az volt a benyomásom, hogy ez a közben Jézus főpapi közbenjárói tiszte, ez a mi üdvösségünk érdekében van. Nem a mi hétköznapi vágyainknak, kívánságainknak, meg egyebeknek a kielégítése érdekében. Teljesen úgy jön ki az írásból, hogy a főpap se azért ment Istenél, hogy oda öntötte a vért az engesztelés fedelé, és aztán azt mondta Istennek, Uram, látod, van itt 20 ember, amelyeknek nincs gyereke, adjál nekik gyereket. És van másik, aki halálos beteg, és rajtuk meg te könyörülje, mert jó lenne, hogyha meggyógyulnának. Vagy értitek, hogy nem ilyen földi dolgokért ment a főpap a szentélybe a vérrel, hanem azért, hogy Isten bocsásson meg a népnek. És fogadja el őket, mint a szövetségeseit, annak ellenére, hogy szövetségszegők. És itt úgy gondolom, testvérek, hogy az Úr Jézusnak is a közbenjárói főpapi tisztét felszínesen értelmezzük, ha azt gondoljuk, hogy ő főpapunk, közbenjárunk. Tehát, hogyha valami bajunk van, és kellene az Istentől valami, akkor csak elmondjuk, Úr Jézus, ezt add meg, azt add meg, mondd el az atyának, légy szíves, hogy nekem erre van szükségem, intézd már el ott. Nem ezért közbenjáró, hanem azért, hogy nekünk üdvösséget biztosítson az ő vére által. Ez mérhetetlenül több és mélyebb dolog, testvérek. Nagyon szép dolog, hogy ezt az Úr Jézus, ezt a szolgálatát, ezt a főpapi szolgálatát sokszor visszatér ez a szó, érettünk végzi. hogy olvasgattam a zsidókhoz írt levelet, mondja, ezt mondja, hogy minden, ha él, hogy esedezzék, érettünk. Zsidó 7.25-be olvassuk el. A 9.24-be. A magába mennybe ment be, hogy Isten színe előtt megjelenjék, érettünk. Érettünk. Már mondtam, már kétszer ott volt, hogy érettünk. Akkor eszembe jutott Pál apostol, és azt mondja a római levél 8. részében, hogy az Isten jobbján van, és esedezik, érettünk. Megint. És mindenképpen ő az, aki üdvözítheti azokat, akik általa járulnak az Istenhez. Mindenképpen üdvözítheti azokat. Ő az ő szolgálatát érettünk végzi. Érettem, érettetek, érettünk végzi, hogy üdvösséget biztosítson nekünk a mennyben. Nincs bölcsebb dolog, ismételni tudom csak magamat, mint hogy Jézushoz fordulunk, és megköszönjük neki, hogy ezt teszi értünk. Tette és teszi értünk, mint a mi főpapunk. És ha még nem kértük volna meg, akkor meg kérjük, hogy Úr Jézus, szerez nekem üdvösséget. Mert, és lehet azt mondani, köszönöm, hogy már meg is szerezted nékem az üdvösséget ott a mennybe. Te már kiharcoltad és biztosítottad nekem a te véred által, hogy megbocsásson Isten, és elfogadjon, és megáldjon örökké önmagával. Köszönöm, hogy te vagy a főpapom. A negyedik dolog, amit szeretnék még aláhúzni itt előttetek, hogy az ő főpapságának van valami következménye. Mi a következménye? Nos, testvérek, az, hogy a zsidó főpapság intézménye, akármilyen fenséges is volt a főpap, vagy az, amit csinált, ismétlem csak árnyék volt. Kinek az árnyéka? Jézusnak az árnyéka. És annak, amit ő vitt véghez. Amikor ő eljött, akkor az árnyékok ideje lejárt. Lejárt. Ezt már többször mondtam nektek, talán itt emlékeztek is rá többen, de ezt újra és újra el fogom mondani, mert meg kell fontolni ezt a dolgot. Az árnyékok ideje lejárt. A zsidókhoz írt levél 9. része így mondja, hogy azok a régi dolgok, amiket Isten az Ószövetségben mondott, a megjobbulás idejéig kötelezők. Így mondja a Károli fordítás, a megjobbulás idejéig. Diortózis, az eredeti görög szó, ami ott szerepel, az azt jelenti, hogy az új rend idejéig, mint amikor van egy törvény, mint volt nekünk egy alkotmányunk, ami egy darabig érvényben volt, és akkor ott jött egy vonal, és azt mondja, most már nem az, most már egy új van. Most már az új alkotmány van. Jött egy új rend, egy új törvény. És amikor megjött Jézus, akkor a régi dolgok, az árnyékok, a másolatok, a makettek ideje lejárt. Egyszer s mindenkorra lejárt. Ez a dolog azt jelenti, testvérek, hogy a zsidó papságnak, főpapságnak, templomnak, áldozatoknak nincs többé semmi létjogosultsága. Nincs létjogosultsága. Azokat nem kell újra fölépíteni, nem kell újra berendezni, nem kell újra beindítani ezeket a dolgokat, amiket ők csináltak. Ha beindítanánk, már elterelnénk a figyelmet a valóságról, a testről, Jézusról, akinek az árnyéka volt az az egész, akire kellett, hogy mutasson a történelemnek egy határozott periódusába, de Isten annak a periódusnak már véget vetett, és elküldte azt, akinek az az árnyéka volt. Most már nem az árnyékok ideje van. Nem az árnyékokhoz, hanem magához, Jézushoz ragaszt. Ő a mi főpapunk, az ő szolgálat, az ő áldozata, a mennyei szentély, itt van a lényeg. És nem a zsidó embereknek a papsága, vagy a temploma, vagy az áldozatai, vagy egyéb ilyen ceremóniái a lényeg. Azokat reméljük, hogy soha nem is fogják tudni még egyszer elindítani. Csodálatos ez az Isten részéről egyébként, hogy gondoskodott arról, hogy a zsidóknak ez egyelőre ne is sikerülhessen. Még ha akarnák, se tudnák felépíteni a templomot. Nem is tudom, a papsággal mi a helyzet, nálam vannak okosabb emberek, azok lehet, hogy meg tudnák mondani, de szerintem azt se tudják, hogy ki lehetne egyáltalán pap, nemhogy főpap közöttük. Ez egy isteni rendelkezés, amit a történelembe hozott, és most már a zsidó embereknek is pontosan ugyanaz az útjuk lenne, mint ami nekünk van. Nekik nincs más választásuk, testvérek, mint nekünk sincs más választásunk, mint Jézus. oda menni ahhoz a valakihez, akiben visszakaphatják az árnyékaiknak a tökéletességét, amiről azok beszéltek, benne nyerik meg. Ezért kellene nekik beszélni Krisztusról, az Úr Jézusról, hogy benne teljesedtek be az összes proféciák, ami az egész életük, ami egy árnyék volt, rámutatott. Higgyenek a Krisztusban. Ez lenne a zsidó missziónak a lényege, hogy Jézushoz vezetni a zsidó embereket is. Újra és újra. Meg a pogányokat is. Mert nekünk sincs más lehetőségünk. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus megjelentés és elavultá tette, óvá tette a régi dolgokat. Idejét múltá tette a régi dolgokat. Nincs már azoknak olyan jelentősége ma, mint amilyen volt akkoriban. Hát csodálatos dolog, hogy ha mi itt vagyunk, és Isten lelke elvégezte bennünk, hogy a Krisztust ismerjük, mint a mi főpapunkat, hogy szeretjük őt, hogy kértük az ő közbeesetet, hogy elfogadtuk az ő közbejárását, hogy az ő vére érdemér nekünk Isten megbocsátott, ezt hisszük, és hogy Isten az ő népének tekint minket, nem egy órára, két órára, hanem örökkön örökké. Hozzátartozhatunk. Nos, az utolsó pont pedig, amit még megpendítek, hogy mire indít minket Jézus főpapsága, testvérek. Hát a zsidókhoz írt levél 4. részéből olvassuk ezt a mindenki által jól ismert igét, hogy lévén nagy papunk, nagy főpapunk, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Vallásunkhoz, ami azt jelenti az a szó, hogy ami Jézustól tanult hitünkhöz. Nem a református vallásunkhoz, vagy valamilyen más vallásunkhoz, hanem amit Jézus tanított nekünk, azt nevezi itt vallásnak, vagy hitnek az apostol. Ragaszkodjunk mindahhoz, amit ez a Jézus mondott nekünk, ami főpapunk, aki most végzi ezt a nagyszerű szolgálatát, amit ő mondott, mindahhoz foggal körömmel ragaszkodjunk, azt higgyük. Ragaszkodjunk azokhoz, és nem fogunk csalódni ebbe a hitünkben. Ő nem engedi, hogy csalódjunk. És nem kell, hogy kétségeskedjünk, hogy a mi hitünk az egy helyes, és az egy igaz hit. Mert azt tőle tanultuk, tőle van. Ő mondta nekünk, ami nagy tanítónk. És ugyanitt a zsidókhoz írt levél 4. részének a 16. versében olvassuk ezt a még inkább ismert mondatot, hogy miután ilyen főpapunk van, járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Teljes bizalommal, amikor annak van az ideje, ami alkalmas időben segítséget nyerjünk. Mondja Calvin, mikor van az alkalmas idő, amikor a kegyelem királyi székéhez fordulunk? Akkor, amikor Isten szól hozzánk, és hív minket, hogy jöjj én hozzám, mert megváltottalak. Akkor van az alkalmas idő. És nem engedi az apostol azt, hogy mi itten ilyen patópáloskodjunk, hogy ráérünk még arra. Én jó vagyok én így, ahogy vagyok. Nem fordulok én imádságba, hittel, bizalommal a kegyelem trónjához, az Úrhoz, az Istenhez, a Krisztushoz, hogy legyen nekem a megmentőm, hogy nem adok neki hálát, hogy a megmentőm élet, hogy az üdvözítőm élet, hogy a közbejárásával biztosította üdvösségemet. Nem, majd később. Nem, mondja az apostol. Alkalmas időben, amikor hív, amikor ott van az idő, akkor ne keményítsétek meg a szíveketeket, hanem használjátok ki ezt a drága dolgot, hogy Isten előtt ilyen főpapunk van. Minél előbb. Minél előbb. És boldogok vagyunk, hogyha mi kihasználtuk ezt. Boldogok vagyunk, ha kihasználtuk. Nos, ezeket a dolgokat szerettem volna egy a szívetekre helyezni ezen a mostani ünnepünkön. Itt van a mi Jézus Krisztusunk, ami egyedüli közben járunk, aki mennybe ment, hogy elvégezve ott az értünk való szolgálatát, és végzi is örökkön örökké, biztosítja nekünk a bűnbocsánatot folyamatosan. Biztosítja, hogy Isten elfogadjon minket, hogy örök életet adjon nekünk. Biztosítja, hogy a szövetségeseinek tekintsen minket Isten, hogy ott lehessünk egyszer az ő országába. Mi nekünk ünnepelni kell örömmel a mi főpapunkat. Adja meg nekünk Isten, hogy valóban tudjunk örülni az ő mennybe menetelének. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy amikor te elmentél erről a földről, akkor megáldottad a tanítványaidat, és azok örvendezve tértek vissza az ő helyükre, Jeruzsálembe, hogy várják a megígért szent lelket. Nem voltak szomorúak egy pillanatig se, hogy elmentél, mert tudták, hogy ez az elmenetel, ez valami csodálatos szolgálatnak a kezdetét jelenti, amiből ők csak hasznot húzhatnak. És tudhatták azt, hogy ha most el is mész, és egy áldott munkát végzel a mennybe, majd újra eljössz a te teljes fenségedbe és dicsőségedbe. Köszönjük néked, hogy mi is örvendezhetünk, amikor így utánad nézünk, akit felhőoszlop takart el, aki felhőoszlopba mentél mennybe. Úgy, ahogy egykor ott jártál Izrael előtt a pusztában, és vezetted őket. Köszönjük, hogy ugyanazzal a dicsőséggel mentél el a mennybe. Áldunk téged azért, mert várhatunk téged vissza. És tudhatjuk, hogy mint a mi főpapunkat várunk. Köszönjük, hogy ki fogsz jönni a mennyei szentélyből, és megjelensz a te fenséges dicsőségedben, olyannak, amilyennek mi el sem tudunk téged képzelni. Köszönjük néked, hogy megjelensz egykor, és áldunk azért, mert nem azt fogjuk akkor kérni, hogy hegyek essetek ránk, és halmok takarjatok el bennünket a bárány haragja elől, hanem örvendezve fogunk eléd menni, és áldani, és magasztalni fogunk téged, aki véred által üdvösséget szereztél, és biztosítottál nekünk, aki mindent megszereztél mi nekünk, amit magunktól megszerezni, és magunknak megszerezni képtelenek vagyunk. Köszönjük néked, hogy már itt, ezen az ünnepen is téged dicsőíthetünk, örömmel magasztalhatunk ebben a gyülekezetben. Kérünk, áld meg szívünkbe mindazt, amire tanítottál, add, hogy jól megértsük ezeket a dolgokat, és hitünk erősödjön, és tisztuljon ezek által. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, az záró énekünket énekeljük el. A 359. énekünk 4. és 5. versét. 359. 4. és 5. versét. A 4. vers így kezdődik, hogy míg bujdosunk-e pusztában, s mint hazánkba az égbe érünk. 359. a 138. Zsoltár dallamára ének. Áldás békesség.